Tabii ki çalışırsın sen. Ben açıkçası bir tekstüre. Bu da açıkçası. Şu imaru. Bekli hafet. Az igaz ember az üstü tekstüren. Az előzőkben elhangzott egy alapos és kimerítő előadás az igaz ember az Ószövetség témakörben. Az én feladatom az, hogy ugyanezt a témát mutassam be új szövetségi szempontból, az igaz ember az új szövetségben. Mielőtt ennek kifejtését elkezdenénk, engedjétek meg, hogy előre bocsássak néhány gondolatot azzal kapcsolatban, hogy a keresztény vallás apostolai hogyan is hirdették, hogyan közvetítették a Jézus által megképzelett örömhírt. Először nem Biblia volt, új szövetség és evangéliumot, hanem élet. Jézus nem azzal kezdte az életet, aki tud írni, fogjon papírust és tintát írjatok, okosakat fogok mondani, hanem azt mondta, gyertek, legyetek velem, tegyünk jót, kezdjünk el egy új közösségi életet. Hirdette az evangéliumot, rendszeresen együtt volt apostolaival, tanítottak, segítettek az embereken, de 30 évig semmit le nem írtak. Talán egyetlen szólt a korba, annak szerződtek olvasva. Következett újabb 30-40 esztendő, amikor az apostolok megint csak nem azzal kezdték, hogy írjuk le hamar mindazt, amit Jézus mondott, vagy ami vele történt, hanem folytatódott az élet. És ahogy Jézus annak idején természetesen beszélt tanítványaival erről az életről, úgy Jézus tanítványai is beszéltek a híveknek az új élet lényegéről, miben létéről, a teendőkről, hogy megértsék, mit jelent Jézus követése. Évtizedek múltán aztán ezt a részbe kaptak, és ezt a beszédet, ezt a tanítást, az életről szóló tanítást leírták. Annak egy töredékét persze, ahogy János evangélista meg is érti. Attól kezdve ez az írás lett a keresztények életének irányítója, a keresztény tanítás és élet alapvető vezérfonala és szántása. Mindezzel tehát azt szeretném először hangsúlyozni, hogy kereszténységben megelőzi az élet, a szöveget, a szöveg segédesség, örök időkre segít bennünket, mert azt olvashatjuk, hogy az első század második felében hogyan és mit beszéltek, prédikáltak, tanítottak erről az életről. Ez az írás örök időkre segít bennünket, megadja az irányt. És hogyan maradt ránk ez az írás? Használat során ezerszer lemásolták, és ezek a másolatok legtöbbször eltérnek egyet. Miért? Mert a kereszténység az evangéliumot a Biblia nyelvét és szövegét sohasem tartották szentnek, hanem a tartalmát, üzenetét. Azaz betűjéhez nem ragasztottak aggályokat. A zsidóság által használt Héber Ószövetségnek és a Moszkvén hívek szent könyvének, a Koránnak a szövege ma teljesen egysége. Meg kell jegyeznünk, hogy ez náluk sem volt így mind. Mindenki tudja, hogy a középkor előtt, tehát Jézus korában az Ószövetségi iratoknak is több változat, a szövegváltozat a létezik. Ezt bizonyítja a Szeptuaginta fordítás, amelynek az eredeti elsőre vastagít a szövegtől, ezt bizonyítják a Qumrani iratok, Qumranban talált szöveget, amelyek eltérnek a masszorát szövegettől. Miért egységes a vitán az Ószövetség? Mert a középkor elején valamikor zsidó rabbik masszorétát fogtak, csináltak egy egységes szöveget, és az összes többit letiltották, kiírtották, felégették. Rektorúrtól tudom, tegnap óta, hogy ugyanezt megcsinálták a Mohamedán testvéreink is. Ott is hány változat volt? Két változat volt a koránnak. Azután ezt egyet csináltak belőle, és többit kiírtották. A szöveg beszélje és a nyelv egyformán szennyeztetített le, szenté állni, és ettől nem szabad soha eltérni. Zsidóság sem használhat olyan szöveget, amelyben egyetlen szövegetlen beszélkedésen, és tudomásom szerint a korán sem érvényes, ha nem abszolút presszív. Érdekes, hogy a keresztényként másikat választott, hogy sokkal fáradtság szerintem. Soha egyetlen nyelvet sem tartott kizárólagosan szentnek és kötelezőnek. Jézus hégerül imádkozott, arámul beszélt, feltehetően Galileai lévén és görögül is tudott valamennyire. Mindegy, nyilván általában arámul, egészen pontosan Galileai tájszólásban mondhatta el tanítása. És az evangéliumot a görögül is. Jézus szajaiból kézelő talán csak egy-két mondat maradt fenn. Idézettünk, volt igen olyan evangélium, de az sürgősen elvett. Tehát már, ahogy elindul a kereszténység a világon, már más nyelvre hirdeti. Nyelvre fordítja nem csak az Ószövetséget, Jézus tanítását, hanem az Ószövetséget is. Ezt ugyan a zsidósága a Jeruzsálemnél rossz hallása mellett előzette, görögre lefordították, de ezt a fordítást is azután megtagadták. Pontosan azért, mert a kereszténység azt az Ószövetséget használta, azt mondták, hogy hát ez persze nem hiteles, nem is hébe, mert nem is olyan, mint a mi. Az első századok keresztényei az Ószövetség görög fordítását, a Septuagintát használták, nem a héber Ószövetséget. És ezután folytatódott. Itáliában az egyház nyugati részében szükségessé vált az ottani nyelvnek, elterjedt nyelvnek a latinnak az alkalmazása. Először is számtalan fordítás született, azzal indult, ugye tudjuk, és utána úgy, ahogy született egy egységes, Szent Jeremias munkássága folytán, amelyet aztán mindaddig használt a nyugati egyház, amíg Európa irodalmi nyelve, írástudók nyelve a latin volt. Attól kezdve, hogy az emberek már latin nem egyre kevesebben tudtak, és egyáltalán, ahogy az igény megszületett, természetesen elkészültek a négy nyelvű fordítások, először a magyar nyelveken, azután kisebb nyelveken. De ha teheti világot nézzük, meg azt is tudjuk, hogy a keleti kereszténység igen marad a görög tudó és beszélő területen, marad a görög mellett, de egyiptomban azonnal megszületik a szobszorbiztás, Mezopotámia irányába a Szír és a többiek, tehát a kereszténység kezdettől fogva azt az utat választotta, hogy az Isten üzenetét a nép nyelvén, az emberek, a keresztények által érthető nyelven kell hirdetni, és ha így hirdetik, akkor a vezérfonál, a Szentírás is legyen meg ezen a nyelven. Ez az egyik oldal, a másik oldal pedig, és ez óriási nehézségeket jelent, mint ahogy látni fogjuk. A másik oldalon a kereszténység a precizitáshoz nem ragaszkodik. Számtalan szöveg változat marad fenn a fellelt kéziratokban. Egészen természetes volt az, hogy a vulgát a jó, igaz, hogy Jeremias az után jött, és azt mondta, hogy kérem, ne nézzél ezt, mert nem veszi szobítása a hívernek, és talán nem annak a hívernek a szobítása. Akkor ő próbál egy olyat készíteni, ami a híver, a zsidóság által használt főleg alapján készít. Minden esetre azt kell mondjam, hogy bocsánat a kifejezésére, a kereszténységnél a szöveg tekintetében egy bizonyos lengyelmiság mutatkozott. Áthúzták, fölejúzták, kihúzták, becsillagozták, kiegészítették, megmagyarázták, ami nem érthető, azt beleírták a szövegbe a magyarázatokat, kiegészítéseket. Miért változott? Azért, amivel kezdtem. Mert az első legyet az élet, és ami nálunk, és amit mi katolikus keresztények minden mai napig érzünk, hogy a szöveg mellett, a szöveg önmagában sose volt nekünk elég, hanem annak az értelmezése, az élő, folytonos, szóval ige hirdetés, és hagyományos Szentírás értelmezés volt az, ami nálunk döntően fontos volt. Azt lehet mondani, hogy ezért nem figyeltek annyira a szöveg szerinti precizitásra, mert még ha javított is, a javító már az általa elfogadott és hirdetett, vagy tanult igazságot lopta bele. Ez egyébként azok az evangéliumokra is igaz, hogy amikor írták, abban már benne van a saját látásmódjuk, hiszik, nem csak Jézusnak a szó szerinti mondatai, hanem Jézus mondatai úgy alakulnak, hogy abban Lukács korabeli hívek találják meg a választ a saját kérdéseikre. Tehát egy kezdettől fogva így folyt a kereszténységnél. Ilyen értelemben mi protestáns testvéreinkhez, hogy úgy mondjam, sokkal inkább hagyatkozunk a Szentléletre, a Szentlélek vezetésére. Mert ez azt mondják, itt a szöveges Szent, és már a Szentlélek megmondja, hogy mit jelent. Mi meg azt mondjuk, van ez a szöveg, ez nagyon jó, hogy van, de az igazi az, amit hirdetni. És ahogy ezt a szöveget értelmezzük és magyarázzuk. Ilyen szempontból tehát a kereszténység alapvetően eltér a többi monoteista vallástól, a kereszténység gyakorlatától, a fő gyakorlatoktól, ez nehezebb és fáradtságosabb út, mint a másik. Sokkal könnyebb egy szövegre azt hívjuk. Legyek hölgyek a kérdezték tőlem, hogy miért van, miért nem egységet kicsi a katolikus egyház, például a ma használt Szentírás fordításokat. Nagyon jó lenne, hogy csak ez volt. Ez egyszerű buszó hívő, intelligens ember kérdezni. Igen, sokkal egyszerű volna a dolga. De ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ahogy négy evangélium szerint, hogy nem egy forma, úgy akár három fordítás mind a testi törekszik visszaadni az eredeti értelmet, de jó látni, hogy ez így próbálta, ez úgy próbálta, valahogy úgy tekintek a fordításokra, mint ahogy történik ez a szétfővizsgálat, hogy így körbe megy, bevilágít, és ami, ahol ugye, ahol át világítanak a sugarasza, azt akkor tudja leképezni leginkább a bent lévő lényeget, ha több oldalról, vagy csinálják ezeket a, vagy csinálják ezeket a képeket, nem a térbeli képeket. Hologram. A hologram is hogy készülött, hogy valamit lefényképezni, innen is, onnan is, amonnan is, ezer oldalról, utána ezt belerakják egy képbe, és így látod jobban a valós alapot. Sokkal fáradtál. Hát mi ezt az utat választottuk, és nem mi döntöttünk, hanem az apostolok, és nem is tulajdonképpen az apostolok, hanem maga Jézus. Ez a folyamat 2000 év óta folytatódik mindmáig. Folyamatosan készülnek és jelennek meg új nyelveken biblia fordítások, sőt a régi fordítások helyett is mindig újabb készülnek. Ez szükség szerint, mert a népek nyelvei élnek és változnak. Az is gyakran előfordul, hogy egy adott nyelven egymás mellett él több fordítás. Születhettek szövegváltozatok, készülhettek bármely nyelven fordítások, egyazon nyelven különbözőek is, mert nem a nyelv, a szöveg, a betű volt a szent, hanem a tartalom, a tanítás, amelyet az egyház örökölt, ellenőrzött, és folyamatosan ellenőriz, hordozott és hirdetett a rendelkezésre álló szöveggel a kezében, lehetőség szerint minél jobb fordítást használja készítve, azt felolvasva, értelmezve, magyarázva. Ilyen körülmények között teljességgel érthető, hogy miért van olyan fontos szerepe a tanítás és a Szentírás értelmezés folyamatos és szövetlen élő hagyományán. Azzal, hogy a kereszténység nem ragaszkodik a Biblia eredeti szöveg, nyelvi szövegéhez, hanem minden esetben az adott nemzet közösség nyelvén hirdeti Isten üzenetét, és a Szentírást is újra és újra lefordítja a kérdéses nyelvre, rendkívül merés, nehéz és fáradtságos útra lépett. Mert ebből szeretnék inkább ezek után szólni, tudjuk, hogy milyen nehéz egy gondolatot egy más egyik nyelvről a másikra lefordítani. Egy másik nyelven pontosan megfogalmazni vissza. A megfelelő szavak és kifejezések vagy hiányoznak, vagy nem fedik egymást a különböző nyelveket. Sőt, sokszor a nyelvnek a szemlélete is alapvetően különbözik egymástól. Gondoljunk például arra, hogy a héber milyen értelemben beszél az emberrel kapcsolatban testről és lélekről? A bászár és a nefes, az ember testi mi volta, az ember szellemi teremtett mi volta, Míg az öregben ott van a szárt, a szóma, a szükség és a pneuma. Tudjuk, hogy már az újszövetségi görög szövegek megfogalmazása és megértése és lefordítása milyen komoly feladat elé állítja e tekintetben a szerzőket, például ez esetben. Magyarázott, fordított. A fordító egyszerűen vagy egyszerűen átveszi, saját szövegébe illeszti az eredeti bibliai szavakat, vagy keres valami megfelelő, megközelíteni jó szót az adott nyelven. Tehát átveszi. Olyan bőjű. Eredetileg az adott nép nyelven mit jelent? Tehát azt is meg kell majd tölteni. Ha lefordítja, akkor is, akkor viszont nem azonos a kifejezés. Nem ugyanaz jelenti, mint az eredeti szövegben. Nézzük például a keresztelni szót, az aktivitást. Voltak, akik átvették. Baptizare latinul, és akkor ebből a latin nyelven baptizare, baptizé, ötkáj. Volt, aki lefordította, a német Paulsen, Paulsen, Paulsen. És ezt aztán, és a harmadik, amikor új szót alkottuk. Ez történt a keresztelés esetében, ugye nekünk a keresztelés. Fogunk, keresztelő János. Miért keresztelő? Mert hogyan keresztel? Azért, mert minket a láb oldalról tettek megkeríteni, és ott egy új szót alkottak, Krisztusivá tenni, Krisztusi. Gondolom, jól tudom. Krisztusi, és aztán ebből lesz, ami keresztelünk, és amit szintén Krisztussal azon összlát közvetítéssel, meg a keresztelmi is. Eredetileg nekik nem volt ilyen szavuk, de Krisztus nevéből csináltak maguknak egyet, és ezt mi átvett. Tehát három dolog van. Vagy az eredeti szöveget, az eredeti szót veszem át, és hanasítom meg, számtalan ilyen van az ismeretség aztán, vagy lefordítom, és akkor látni fogjuk, hogy ez vagy szerencsés, vagy nem szerencsés, de ez is magyarázatra értelmezésre szorul, vagy alkotok egy teljesen új szót, ami megint nem érthető kezdetben. Persze később majd érteni fogják, de az elején gondot jelent. Zárója be jegyzem, hogy ugyanez volt fokozott mértékben most, amikor a cigány fordítást készít. A többre jöttek el, hogy a cigányoknak mennyi szavuk maradt, és hogy lehet erre ezzel a Bibliát is tartani. Hát ugye vagy hindi, eredeti követett keresztjét, és elkezdte ragozni cigányul, kiértni azt meg a cigányok készít. Vagy átvette a bibliai szót, dobta, átvette boldogan, hát mert tanuljuk meg, ugyanabban a jelentőben, de hát a cigány bácsi nem tudom hol, meg a miért fogja tudni, hogy mi az a szót, amikor olvasta a bibliai szövegét, meg kell neki magára. Vagy idegen nyelvű, idegen szavakat vett át, azt helyezti kezdetben, hiába illeszti be, de azt is, hogyan kell beilleszteni, ugye ebben kellett sokat segíteni, bocsánat, hogy itt adom átok, hogy például azzal egyet értettem, hogy a család szavak nincs, használja a família. Rendben. De azon már nem, hogy az ajándék szóra használja a szuvenír. Ugye ők mennek a vásárolba, és mindig Viszont szabad ajándékra, szüleni ajándék. Mondom, nem, nem. Tehát minden fordítás így indult. Legfeljebb kicsit gazdagabb volt a szókint, de a megfelelő szavat felültette. És ez történt. Vagy átvesz az eredeti szót, görögből vagy latinul, ugye penitencián. Szarszatok penitenciát, ugye még a így fordítsa százi, talán még három is. Szarszatok penitenciát. Nem biztos, hogy az eredetit vesztük át, hanem abból vesztünk át, amit fordítunk. A pneumát, egy másik nagy-nagy gond, ugye említettem, hogy van a négy szó, a szárszóma, psziché, pneuma. Ez a latin fogta magát, lefordította, spiritus. Ezt általában lefordította minden nyelv. És aztán ezt tovább viszik, öröklik, egy spiritual spirit. A németnek jó dolga volt, mert van neki külön szava a lélekre, meg a pszichére, meg a pneumára. Ugyanis a pszichét és a pneumát is kénytelenek vagyunk lélekkel fordítani. A németnek van zéléje, meg gyerekje. A latinnak is volt anima és spiritus, magyarban nem volt. Mindkét esetben a lélek, a lehelyet, tehát ez is fordítás, ezt használjuk, ami hát a pszichi esetében nagy mellékozás, mert ugye az már nem annak a fordítás, hanem a pneumának a fordítás. Áldjad lelkem, az Urat mondja Mária Erzsébetnél. Mert van fejlem, ami szintén a szuvallatból van, és ezzel próbálkoznak is bizonyos magyar testvéreink, szent fejlem, de hát egyszerűen ez azért nem megy a magyarban. Miért? Mert a szellemnek van egy olyan erős, más jelentő szárnyalata, ami miatt mi nem kaptuk alkalmat. Ugye a szellemjárás szellemet kapcsolatban. Igen. Akár az eredeti kifejezés átvételéről, meghonosításáról van szó, akár az adott nyelv szóképzetének felhasználásáról, az illető szót a bibliai szövegbe illesztve, mindegyiket meg kell tölteni a megfelelő jelentős tartalommal. Az idegen szó esetében ez a szó semmit nem mond az olvasónak, hallgatónak, a saját szavak pedig egyébként más, általában profán tartalommal bír. A szavak és kifejezések megfelelő tartalommal való feltöltése a közvetlen és távolabbi bibliai kontextus segítségével történik, nem kevésbé az élő igehirdetés és folyamatos hagyományozó szentírás magyarázat által. Megint oda jutott ki, hogy döntő fontosságú a magyarázat, a szóbeli tanítás, az öröklött és töretlen tanítás. Az alábbi azon, amikor az igaz ember új szövetségi fogalmát vizsgáljuk, nem csak annak tartalmát igyekszünk bemutatni, hanem azt is meg szeretném világítani, hogy honnan származik, és hogyan született meg ez a jelentős tartalom. Elnézést kérdezve. Nagyon kis. Igaz ember az új születésben, a görögben. Amikor a keresztény igehirdetők görög nyelven kezdték Jézus tanítását hirdetni, rendkívül nagy előnyt jelentett számukra a görög nyelv általános elterjedtsége, és ennek a nyelvnek a kifinomultsága, gazdag szókincse, egyedül álló bőség. Így, amikor az új ideális Istennek tetsző életet élő emberről kívántak szólni, a görög nyelvben adott számukra egy megfelelő szó, a diktáló. Ezt a szót mi igaznak fordítjuk. Valójában azt jelenti, felmentett, az ítéleten bűntelennek, ártatlannak bizonyos. Mondhatnám a szedhetetlen is. Ez is te igazán tesz. A német ismerős, hogy fás gyerek. Bűntető, illetően igaz. A szó tövének, a dicsőnek a jelentése ugyanis büntető, megfizető, kiegyenlítő, bosszú. Bosszú. Az ószövetségi kategóriákban gondolkodó igehirdetők ezt találták nem megfelelődnek a szabdik szedek fogalom hordozására és további felére, hiszen az ószövetség szerint az olyan ember igaz, aki Isten törvényeit maradéktalanul betartja, és Isten ítélését előtt bűntelen, bűtlennek mondható. Az ószövetségben Isten törvényeit ítélhetve, a mérte, a görög szóhasználatban a vallási, politikai, etikai jogrend, amely Krisztus előtt a IV. Században alakult ki, és mögöttes ítéltetés istennőjének, dicsőnek a tekintélye áll. Dicső egyébként az ószövetségben szerepel, bár elvétettük. Az apostolok cselekedetei 28.4-ben olvashatjuk azt, hogy a bosszú nem hagyta életbe. Hát kérem, a neovégiásában funkció van, nagy betűvel. A bosszú Isten néje. Ez az igazán tesszük. Hát ha mi leszadítanánk, és hogy az úszjon, nem hagyta életben, akkor mindenki, akkor meg lehetne lábjegyzetben magyarázni, hogy mit szeretett akkor ott az az őszél. Egyébként a dicső, mint bosszú vagy büntető, szerepel több helyen is, így a második Tesszaloniki levél 1.9-ben büntetést kapni, Júdás levél 7-ben, és a cselekedetek 25-27-ben. Dicsőnek a tekintélye, ebből szövetkezett a görögben a bosszú büntetés, jóvátétel, a rendszerreállítása, és ebből képeztek a görögben egy olyan melléknevet, amely azt jelentette nekik, hogy az illető rendben van, meg van bosszú, ki van egyenlőtve, ki van illetve, amit érdemelt megkapott, rendben. Ezt a szót Mesiás találják legmegfelelőbbnek, amikor az igaz emberről akar megbeszélni. Már a 75 fordítások, rújtövetség természetesen. No, megvan a szavunk, meg kell tölteni tartalommal. hogy ne a profán, meg a dicső Istennél Istenéről elszínbe olvasónak, hanem az, amit az üzenet fiatal közvetíteni, fiatal fejezni, amit a szöveg el akar hozzánk juttat. Az összeegységű szóhasználatban a dicsajos esetében természetesen már nem dicső Istenné mércéje érvényesül, hanem az Ószövetség által alkalmazott szempont Isten törvény. Igaz ember az, aki Isten szemében szerthetetlen. Mert az ő kinyilvánított akarata parancsai szerint él. Az Ószövetségi szövegek ilyen értelemben neveznek Ószövetségi történeti szereplőket igazatnak. Ábel, Máté 23, Lótot tetszett észre. Máté 10-ben szerepel prófétát és az igazat egymás mellett. Máté 23-ban az ártatlanul megölt, vértanul, igaz lévén. Újszövetségi szereplők esetében Zakariás és Erzsébet, igazat Isten színelők, Simeon igazi Isten félén, sőt még Kornélius is a fogán. Igaz és Isten félő. József magatartása is igaz emberre van, amikor titokban akarja elbocsátani Máriát. Ezekben a szövegekben hogyan fejlik meg tartalomban, hogy ezen idézetek esetében, utalások esetében már megfelelik tartalommal, mert amikor említjük, akkor tudjuk, hogy Lót mit csinál, igazból azt csinálta, kellett menni fertőzten, meg a többi sorba. Tehát az idegen, profán, görög szó így telik meg tartalommal, elsősorban így ószövetségi tartalommal. Itt ezen esetekben természetesen nem magyarázkodnak, hogy miért volt igaz ez, miért volt igaz az, azt tudjuk az ószövetségből, ez mit jelent, miért mondjuk rá azt, hogy ilyen. A szinoptikus evangéliumokban Jézus igen hirdetése őrzi az igaz és bűnös, Dicsajos, Tamás, Szolos, Ádikos hagyományos szembeállítását, például Máté 5, Lukács 5, 6, a farizeusok igazat, a vámosok bűnös. Ezt Jézus nem vannak össze. Nem színikus vagy ironikus megjegyzés, mert ez fejlődik Istenet felisztás. Egy bizonyos mértéket. Az elfogadott mértéket. Itt aki elvi azt, hogy Jézus elsősorban és mindenek felépte a segítségre soruló sorsát is, hogy a szívét. Kétségbözni, elveszteti, ahol ugye az igazzal nem törődik, hanem a vin. Elveszteti, jó. 99, igazat ott vagy. De nem, mint hogyha azok nem érdekelnék ők, hanem azok rendben vannak, jelen vannak. Tehát mögött az után, hát itt igazából érdekes, hogy nem megdíjön kifejt, hogy nem az igazatot tudtam hívni, hanem a bűnösszet, hanem Jézus tulajdonképpen legfőbb tényel fejezni. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Jézus esetében a Dicsajos lét mércéje nem esik egybe az írás tudókéval. Ez százképpen kiderül. Jézus nem az isteni parancsok betű szerinti megtartását tartja fontosnak, még kevésbé az írástudók által a törvény köré font védőkerítés, ez az elviselhetetlen terhez szerintem, hanem Isten akaratát, az erkölcsi értéketet. Máté 23. A törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget ószövetségűzés. Máté 23. Ugyanígy, Máté 23-ban, kívül ugyan igaznak láthatok az emberek előtt, de belül televasztott képutatással és gonoszságban. fontos az is, hogy relativizálja a rituális előírások jelentőségét, Máté 3.5-ben. Ezzel előkészíti Pál evangéliumát az igazhoz, hogy nincs az embernek szüksége a körülmetélésre, és a mózesi törvények maradéktalan betartására. Itt megjegyzem azt, hogy éppen Róza kollega hívta rá fel a figyelmünket, hogy szerinte, vagy más kutató szentírás magyarázat szerint, ez a rendet a rituális törvény, amely most az ószövetségben úgy néz ki, hogy mindenki köteles, előretileg a szolgáltatói kapcsolat számára írtak. Csak, amikor ugye papírok megszűnt, a papok is mit csináltak, ott szépek részek Babilonban, akkor ugye ezek az eszmény, hogy akkor maradunk zsidók, hűségesek az Istenünk, és hogyha ez minden zsidók. És ez valóban elviselhetetlen teher volt. Ezért voltak istenszélők, tehát a szórványban, mert ezt nem merték fölvállalni. Ez is már hitet igen, de ezt nem merték fölvállalni. Dúcsán úr megengedte, hogy ne fogjam túl rövidre, tekintettel arra, hogy az előadás kimaradt, lehet közben szólni, kérdezni, hogy mondják, hogy fejezzem be, haladunk azért. Tehát, na most az ószövetség egyszerűen az átlet felhasználtót, az is visszajött, először is azonosítja az ószövetségünk jelentős tartalommal, azáltal, hogy ószövetség igazakat nevez igaznak az ószövetségünk. És aztán az igazi ószövetségi jelentős tartalom, először igaz az, aki Jézus követi. Az első keresztények számára nyilvánvaló volt, hogy Jézus Isten küldte a világba, hogy ő Isten akaratát követte, hozott új közösséget, az emberek között. Az ő tanítása Isten akaratát közvetítő, mert most az idő teljességében által a vált ismertét. Isten természetes tehát, hogy ettől kezdve azt számít igaznak, aki Jézus követi, az ő követségéhez tartozik, az ő útmutatása szerint ő. Az evangéliumnak szerint Jézus követője, tanítványa teljesíti valóban, teljes mértékben Isten akaratát. Mert ugye Jézus Isten kinyilvánította ezt az akaratát, hogy Jézus itt van, legyőzt a társait, egyszer kinyilvánul, akkor az az igaz, aki ezt is teljes. Aki befogad titeket, másik kézből idézett, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem, aki befogad egy prófétát, mert próféta az a próféta jutalmát kapja, aki befogad egy igazat, mert igaz az az igaz jutalmát kapja, és aki inni azt ad, akár csak egy pohár tűzvizet és egynek a legtisztebbek közül, mert az én tanítványom bizony mondom nektek nem veszik ki a jutalmát. Ki próféta igaz, tanítvány. Összorban ugyanazokra vonatkozik. Ami talán a legérdekesebb, Jézus követésének nem is kell tudatosnak lennie ahhoz, hogy valaki igaz legyen. Erről tesz csodálatos képet az utolsó ítéletnek Máté evangéliumában olvasható leírása, amikor az ember fia az igazakat a jobbjára, a gonoszokat a baljára állítja. Máté 25. Az igazat ismerik, és csodálatos ez a kép és példa, egy példabeszéd vagy jövendőlés akkor az igazak megkérdezik majd tőle, Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, mikor voltál gyöttömmel, stb. Ő válaszol neki, bizony mondom nektek, amikor megtettétek, ez egynek a legkisebb testvéreim közül nekem tettétek. Tehát nem is kell tudatosnak menni, csak tegye az ember az, ami Isten akar és mit akar, amire Jézus tanította. Ha valaki azt teszi, hogy Mohamedán, nem Mohamedán, hívő, nem hívő, akkor igen. Lényeg az, hogy azt tették, amit Jézus példája tanítása nyomán, Isten vár tőlük, és vár mindannyiunktól, szerették és szolgálták embertársaikat. Egy másik helyen ugyanezt így fogalmazta meg Jézus, nem mindenki az, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Az Ószövetségben, persze, már ott felfelé, hogy nem az Isten szolgálat a dicséretben, az igazi szándéka Istennek, hanem a felebarát szeretete. Gondoljunk a Jeremiás 3-ra, jobbítsátok meg Úr szavaitokat, a tetteiket, stb. Ne bízzatok az ilyen hazug szavakban, az Úr szánkoma, az Úr szánkoma, ismerősökkel loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan ezt is, hogy bármát tömélnektek, és más Istenek után jártatok, és nem ismertek, aztán pedig eljöttek, és megálltak színem előtt ebben a házban, mely az Úr nevelet viselzi, és így szóltok megmenekülni, hogy elkövethessétek mindezeket az undokságokat. Tehát azt lehet mondani, hogy egy irányba mutat, a kinyilatkoztatás. A lényeg az, hogy Jézus vezetésével az ő útmutatása szerint megtegyük Isten akaratát, tőle tanult szeretettel szeretjük embertársát. Úgy szeretjük jelentős hátra van, tehát Jézus szeretjük. Jézus szeretjük másodszor, Jézus szövetése elegendő ahhoz, hogy valaki igaz legyen. És ez a pár jelentője. Az ember igaz voltának nélkül mindenkor Isten akaratára teljesítéshez. Korábban azonban elsősorban az írástudók fáradozása nyomán, mint említettük, úgy gondolták, hogy Isten akaratát világosan, egyértelműen és maradéktalanul megfogalmazza, tartalmazza az Ószövetségi törvény Mózes ötvét. Jézus követése számára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Jézus követése a döntés. Ez a tulajdonképpen akarat a Istennek, tehát ez a tulajdonképpeni mércője, igaz voltunknak. Jogosan felvetődött tehát a kérdés, hogy vajon a régi vagy fogalmazásnak, a mózesi törvénykezésnek és előírásoknak mi a szerepe? Van-e még egyáltalán jelentősége az ember igaz voltának szerint? Ennek a kérdésnek a megoldására, illetve a lezárására vállalkozott az Ószövetségben a tudós vitára érvelésre jó felkészült apostol Szent Pál. Előbb a Galatáknak írt levelében, majd pedig a római levélben részletesen megfogalmazza megigazulás tanát. Kifejtés bizonyítja egy, hogy az ember azáltal válik igazán, ha Jézus követi, a körülmetérésnek és a mózesi előírásoknak ebből a szempontból semmi szeretik jelentőségük. Persze igaz voltunkat úgy őrizhetjük meg, ha Jézus követjük, nem a mózesi törvények teljesítése által. Itt most szándékosan mondtam, Pál esetében Jézus követését is meg. Ő ugyan nem követésről beszél, hanem a Jézusban való hit elfogadásáról és megtartásáról. De tudjuk, hogy a hit Pálnál sem pusztán értelmi aktus, hanem a Jézussal való életközösség kezdődik. Vele vagyok azon a szilárd, egység, életközösség, hogy mérnél. Ez valójában nem más, mint amit máskor és a születésnek meg. Ugyanakkor János evangéliumában nincs szó Jézus követéséről, sokkal inkább a Jézussal való egységről, a vele való azonosulásról, a szülők életezés felekésről. Ezt vegyük észre, hogy a beszédmód már az evangéliumokban mennyire sok szépséges, amit több oldalról. Szinoptikus a Jézus követése, Szálasz János, Szálasz Hit Jézusban, János egységről. Nem volt könnyű dolga Pálnak, tudjuk, ellene szólt minden. Az eddigi általános meggyőződés és gyakorlat az apostolok körében. Saját helyzete, mint két és színre lévő apostol, és mindenek előtt az a tűnt, hogy az Ószövetséget benne Mózes könyveit, ő is, és mindannyian fogalmazottnak szennek tartották. Ha tehát el akarta érni célját, neki is ebből a könyvből kellett venni az érvelést. És ő ezt így. Hivatkozik például Ábrahámnak, a zsidó kőszakának az esetére. A római levél 4. fejezetére. Fölveti a kérdést. Ábrahám például mitől lett igaz? Mikor járt igaz a Istenet? Amikor Isten parancsát követte körülmetőt a fiát, házanőtét önmagát, vagy pedig amikor Istenben bűzve elhagyta a különbséget. Hát szerint ez is Robi nagyobb dolog volt, és maga az Ószövetségi szövegi találkának ezt, hiszen az Ószövetség elbeszélés mivel zárott, itt az Úrnak és az igazságot tudatot benne. Tehát Pál magából a Mózesi törvénykönyvét bizonyítja azt, hogy igazából az igaz volt, a megigazulás, az nem egy konkrét parancs terjesztése, hanem a bizalom és Isten akaratának követése. Ilyen és ezhez hasonló érveléssel bizonyította Pál sokszor magából az Ószövetségből, hogy az Ószövetség előírásoknak nincs közé jelentőségük, miután hittünk Jézusban, igazá váltunk és Isten gyermekeivel. A teljesített vérige megjegyeztetem, mindannyian tudjuk. Az apostolok cselekedetei post-test, ha már úgy mutatja be a Mózesi törvénynek kötelező erejének megszűnését, mint az elsőség nem Pál, hanem Péter apostollal az élen maga az apostoli kínak névrámított sorolnak, hogy cselekedetességet. És végül az Ószövetségi igaz, jelentéstár tartalmai, gazdagsága bővül azzal, hogy az igaz ember ős mintája Jézus Krisztus az igaz, nagy ígye. Legtökéletesebben igaz ember Jézus Krisztus volt. A szinoptikus evangéliumok szerint Jézus igaz volt, tehát ártatlanságát és büntelenségét egyenesen a fogányok is elismeri. Pilátus felesége, semmi dolgot ne legyen akkor az igazság, és maga Pilátus is. Én ártatlan vagyok ennek az igaznak a vérétől, megjegyzem, hogy ez az igaznak is. Tehát a kínai kódexben és a székely többség kódexben található, a Vatikánban nem, de benne van, ugye tudjuk, hogy milyen rugalmat a másolók hadályozza, mennyire igyekeztek az igaz tanítást közvetíteni a másolás során. Lukácsnál ugyanezt mondja a pogány százados is a keresztalat. Ez az ember valóban igaz volt. De a másikban azt mondja Isten fiolosztik, Lukácsnál igaz. Ő pogány is neki, ott pogány százados bejelenti a világnak, hogy Jézus igaz volt. Természetes, hogy amint Jézus az atyát, úgy az ő követői magát Jézus tartották és hallották igaznak, a legigazabb igaznak. Péter tüntető beszédében ezért hangzik el, megtagadtátok a szentet és igazat. István értelmű szerint a profétát az igazat, igaznak eljövetelére jövendőltek, Ananiás szerint Pál Istent fájt, Isten arra rendelt, hogy meglássa az igazat, szerepelni a 2. Timóteus 4-ben, az Úr az igazságot bíró egyjárás tetszőben van szó, szólunk az Atyánál, Jézus Krisztus az igaz. Az igaz ember valójában nem más, mint a legtöbb igaznak Jézusnak a képmása, amint Jézus az Atyának a képmása. És igaz voltát összesorban Jézusnak köszönhető. Tehát szerint igenis maga Krisztus az ember igaz voltának legtöbb szentője. Ahogyan igenis a sok ember bűnössé vált egy ember engedetlensége által, és úgy a sok ember megigazultáig válik egynek az engedelmessége által. Ez egy nagyon fontos ilyen jelentés tartalom, hogy Jézus kegyelméből válhatunk igazság. Szépen egy Isten kegyelme, Isten segít bennünket, hogy igazat lehetünk, ő tette lehetővé, mert mivel Krisztus meghalt a bűnösért, az igaz a bűnösökért, hogy minket Istenhez jövök. Az első János leírván pedig ezt olvastuk, ha tudjátok, hogy ő igaz, akkor azt is tudjátok, hogy mindaz, aki igaz, hőre születik. És mindazról az is kiderül, hogy az egész jövőtől szerint, ami nagyon-nagyon fontos, hogy igaz ember közösségesítése, ez nem állatok, hanem ő. Nem egy nagy állatokat. Elnézést a szoktán használatot, ahogy nem az ő eset, hogy teremtenek. Garázsen vagy, ott álljon, húsz ahogy az ő eset, hogy teremtenek, menjek vele, lehet, hogy neki megyek valakinek, lehet, hogy nekem jön valaki, kibáztatok, képzeltetek, de nem, nem. Azért jön az az. Az ember igaz vagyok, azt jelenti, hogy ha megszenteli fegyelem állapotát, jövőjén kifejezés, hagyományos kifejezés, nem állapot. Életmód, forma, élet. Igaz ember, a hitről ő nem a hit. Ő hitről született, mondja, de hát ha született, akkor ő. Nos, hát ezeket szerettem volna kedves testvéreknek elmondani, de hogyha még a részlányod megengedi, és ki, akkor kicsi átkozik belőle valami egy igaz embernek a köszönet. Katolikus szárnyében hangos valami köszönet. Ez 61 néhány az újabb köz, ugye a köztük interjú megkérni, hogy 8 főes kicsáncsön büszkékkel, szüleivel és másokkal, hogyha vágja arra szeretve egy ilyen tábor, vagy egy internális táborba, ahol a felnőtteknek hajnali 6-tól kezdve este 2-ig dolgozni kellett, és a gyerekeket szedtek elvittük, vagy itt találjuk, a gyerekeket pedig összezárták egy barátságot. Ezek kutya nem tudódott, valami ott voltak bezárva. Hol tettük, egy harmadikus gimnazis felszerű kettő. Ezt az egy közvárta magát, és azzal kezdte, hogy elkezdett játékokat kitalálni, és hát ezzel a gyerekeknek a nemerítmávát nem volt közben megtudni. Utána a gyerekeket ugye most az első évben a gyerekeket engedték, vagy vitték a közeli majorba lévő iskolába, és akkor egy gyerek az a fiúk elkísérte, és hát itt végig meglátszott, hogy haza kísérte, aztán hát a szádolt halásnokság rájött, hogy nem jó ezeknek az áldozatnak a gyereknek oda, mert kiderül róluk, hogy ezek semmi ugyanolyan normális emberek, és akkor erre mentek, hogy az oktatás itt helyen benne szádolt, és a szádolt halásnak ezt a kihívnak, hogy tanítszik, a szabadítók kérdezik. És gyerek szobát, órákat néz, osztályos, tartok, több éve át, valaki rokonától kiszorít, beszerezni a könyveket, tananyagot, hogy tudjon idő, és egész éve át, minden óra, szobát, visszatokat, feleltetés, hogy figyeljetek el, hogy figyelni papírot. De ha szabad idő volt, akkor visszajöttek a tanárokon fürdött, és vigyázottál. Ha vasárnap volt, ha éjszaka volt, készült az órákra. Ha vasárnap volt, akkor harmadik házatra fiataloknak, hogy táncoljanak. Programot szervezett. És így végén ugye volt olyan osztály, amelyik készült volna. Mindosztály. Hogy jött a tartal, így még jött. Így szabadta, vissza? Magyarán, figyeljük, hogy van. Azt mondja ez a hölgy, hogy egyszerűen egy elképzelhetetlen ajándék volt az a valakinek is, és hát nem úgy már szabad, és hogy természetesen egész életükben hálása rengeteg nagyon sokan sikerült, sokuknak sikerült aztán egyik pedagógusnak valami módon nem volt semmi kérdés. Már táborokban mit csináltak? Kiköltöttük a bizonyítványokat. Tanítás nélkül. Ezeknek boldogan tanítok, három éven keresztül, mert egy bizonyítványi gyerek tanítása, és az összesség. Ahelyett, hogy ő kiratná saját magát, hogy itt élem le fiatal életem három évén, ahelyett 16 gyereknek életre szóló ajánlók volt. Meg a többiek is természetesen. Hát hálásak is voltak utána. Figyelemmel kísértő kapcsolat természetesen már bányanőnek volt. Mi először bánya, és mint bányás, kettőt szóltam iskolta a bérnökére, és bányanőnek volt, ott is szoktatok, ott is szeretek. Egyszer szavarhat, meg így tisztán kutásra érzett. Ez egy szerint kérdés. Igen. Ez a bizonyos színű. Nem az, hogy itt sem nem maradtuk el. Köszönöm. Köszönöm a figyelmeteket, elnézést, hogy érezhetünk.